Prédikáció 2010. június 6.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amely alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni ma itt köztetek. Írva található Lukács evangéliumában, a 7. fejezetben, a 11-től 17-ig terjedő versekben így. Aztán elment Jézus egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai, nagy sokassággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegy asszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokasság követte őket. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat. Dicsőítették az Istent, és ezt mondták: nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla egész Judeában és az egész környéken. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, egy pillanatra próbáljuk meg magunk elé képzelni ezt a jelenetet, amelyet az imént felolvastam. Két menet megy egymással szemben. Az első, amit rögtön meglátunk, egy hosszú menet, egy hosszú, szomorú menet, egy gyászmenet, amely kifelé tart a városból, egy halotti menet. Egy halottat kísérnek kifelé. Egy fiút, és egy élő halottat, egy anyát, akiről azt halljuk, hogy ráadásul özvegy. Az asszony áll a középpontban. Ha ez egy film lenne, akkor a kamera ráközelítene. Ő áll a történetnek a középpontjába. Ő az, aki végleg elveszítette a talajt a lába alól. Ő az, akinek az életének az egész építménye, az életének az egész háza összeomlott. Aki mindent elveszített. Nem csak anyagi javait, nem csak a gyermekét, hanem ezzel a jövőjét is. Az élete teljesen értelmetlen és teljesen üressé vált. Teljesen egyedül marad, hiszen özvegy. Az özvegyeknek a sorsa különösen nehéz és kegyetlen volt az ókori Izraelben. Semmilyen joguk nem maradt. Ott kellett maradniuk a férjük családjában szolgálóként. Teljesen kiszolgáltatva. Ha valamilyen peres ügyük volt, akkor nem képviselhették magukat, hiszen az a család férfi tagjának volt a joga. A Biblia számtalan ilyen történetet említ meg, talán az egyik legismertebb a hamis bíró története, ahol egy özvegy asszonynak nem igazán akar igazságot adni, igazságot biztosítani. Egyedül maradni, támasz nélkül maradni, özvegyként, az egyetlen fiamat elveszíteni, azt gondolom, hogy a mai viszonyok között is egy óriási tragédia, akkor viszont azt jelentette, hogy vége az életének. Vége minden lehetőségének, vége minden reményének. Egy másik bibliai szereplő ezt a sorsot úgy jellemzi, akit Naominak hívtak, és elveszítette az egész családját, és úgy tért vissza utána a hazájában. Nos, ez a Naomi azt jelentette, hogy kedves, és utána azt mondja az embereknek, akikkel találkozik, hogy ne Naominak nevezzetek tovább, hanem Márának nevezzetek, ami annyit jelent, hogy keserű. Nem vagyok többé kedves, hanem keserű. És az Illés történetében is egy özvegy asszonnyal találkozunk, a Sunémi özvegy asszonnyal, akinek szintén meghal a fia, és így támad Illésre: azért jöttél hozzám, te Illés, hogy emlékeztess a bűnömre, hogy megöld a fiamat? Hiszen bizonyára ez azért történt, mert valami égbe kiáltó vétkem van. Egy tömeg kíséri ezt az asszonyt. Vajon ha belehallgatnánk a tömegbe, akkor milyen hangok hallatszanának ott? Bizonyára lennének ilyenek, hogy szegény. Bizonyára lehetnek ilyenek is, hogy hát vajon miért történt vele? Nincs reménye. Micsoda csapás! Biztos történt valami, amiért az Isten így bünteti őt. Ez nem lehet véletlen. Vagy talán néhány azt mondják, hogy mi lesz vele? Aztán abban a korban kikísérni egy halottat érdemszerző jó cselekedetnek számított. Talán van, aki arra gondol, hogy milyen jó ember vagyok. Itt vagyok ebbe a tömegbe. Itt vonulok ebbe a tömegbe. Minden esetre ez a menet, a reménytelenség menete, egy halottat kísérnek, akit egy élő halott kísér, és a tömegbe menő emberek pedig teljesen tehetetlenek, nem tudnak tenni semmit, a halált kísérik. Azt gondolom, hogy szimbolikusan ez az életünknek az egyik fele, egyik része, ami a reménytelenségekről, a vesztességekről, a kilátástalanságokról szól, és amelyik kifelé tart a városból, ami a perifériára küld minket, az élet szélére küld minket, a vegetálásba küld minket, abba az érzésbe, hogy innen nincs kiút, nincs tovább. Azonban most pillancsunk egy másik menetre. Ezt a menetet Jézus vezeti, akit úgy nevez itt Lukács evangélista, hogy az Úr, a Kürios. És itt már áttetszik az a név, amely a feltámadott Jézus neve. Az Úr. Az élet Ura, aki feltámadott. Most hát a másik menetet az élet Ura vezeti. Az vezeti, aki az életet hozza. Életet hozza a bűnösöknek, életet hozza a betegeknek, és az életet hozza az élő halottaknak. És vajon, ha belehallgatunk ebbe a tömegbe, akkor ott mit hallunk? Talán valami ilyesmit, hogy de jó vele lenni, de jó ő utána menni, de jó érezni az erőt. De jó látni azt, ahogy ő látja a világot. De jó érezni azt, hogy szeret minket. Hogy szeretet van benne. De jó megtapasztalni azt, hogy együttérzés van benne. Hogy életet adott nekünk, életet adott nekem. Hogy ő az Úr. És a két menet egyszer csak a szemünk láttára találkozik. Ez a legdrámaibb pillanat. Mi fog most történni? Ki az erősebb? Amikor a halál menete és az élet menete találkozik. Kívül és talán sokszor bennünk is, a lelkünkbe. Halál, amelyik kifelé tart, a periféria felé lök, a semmi felé lök, és az élet, amelyik befelé tart, amelyik a középpont felé visz. Jézus először meglátja ezt az asszonyt. ez az első pont, az első kapcsolódás, amiben valami végre történhet. Az élet ura meglát engem. Meglát engem, aki most a halottak menetében megyek, esetleg olyan vagyok, mint ez az özvegyasszony. De nem csak meglát, hanem együtt is érez velem. Megszánta. Észrevette őt. Persze természetesen azokban is volt együttérzés, ne vitassuk el, akik a halottak menetében, a halott menetben mentek. De ez az együttérzéshez ott hozzátartozott a tehetetlenség. Jézus együttérzésében cselekedett, tett van. Ugyanez a szót nagyon sokszor használja Lukács evangélista, hogy megszánta. Ugyanez a szó szerepel, amikor a irgalmas samaritánus meglátja a földön fekvő embert, akit összevertek, akit tönkretette. Megszánta. Azt gondolom, hogy az elhaladó lévita és az elhaladó pap is megszánta, csak éppen nem érintette meg, és ennek majd még lesz szerepe, nem érintette meg a halottat, mert akkor ő tisztátalan lesz. Akkor ő alkalmatlan lesz a papi szolgálatra, ezért tovább megy. Meglátom, megszánom, de nem az én dolgom. Tovább megyek. A samaritánus azonban meglátta, megszánta, odament, és a sebeit kimosta. Ugyanígy, amikor hazatér a tékozló fiú, az apa is meglátja, megszánja, és elébe fut. Ez az élet ura. Gondoljunk csak bele, ez az özvegyasszony nem könyörög semmiért. Ez az özvegyasszony nem is látja Jézust. Jézus az, aki meglátja és megszánja őt. Ő az, aki látja az életemet, látja a sorsomat. És aztán megszólítja őt. Megszólítja őt, és azt mondja, hogy ne sírj. Egy első hallásra ez elég megdöbbentőnek hangzik. Miért? Nem szabad sírni? Sokan mondják, hogy nem sírok. Tartom magam. De hát miért? Jézus is ezt akarná. Tartsd magad. Ne sírj. Nem, nem erről van szó. Sírni szabad. Sírni nagyon fontos. Mert ha nem tudok sírni, akkor nem tudom magamat kifejezni. Akkor nem tudom kisírni magamból a fájdalmamat, a panaszomat és a bánatomat. Jézus ugyanígy szólítja meg egyébként Mária Magdolnát a feltámadása után, amikor az őt a kertésznek látja, és azt mondja, hogy ne sírj, Mária. Most hát azért nem kell tovább sírni, mert nincs rá tovább ok. Ha van rá ok, akkor fontos és kell is, hogy tudjunk sírni. Azért mondja ezt Jézus, mert nincs rá ok. Még úgy tűnik, hogy van rá, de fog valami történni, ami elveszi a sírás okát. Jézus megállítja a menetet. És most figyeljünk, megérinti a koporsót. Egy nyitott koporsót képzeljünk el. Megérinti a koporsót, talán megérinti a halottat. Mit gondolt a pap és a lévita ott az irgalmas samaritánus történetében? Hát ilyet nem szabad csinálni. Nem szabad hozzáérni, mert akkor tisztátalan leszek, mert hát ha meghalt ez az ember, akit ott összevertek. Jézust nem érdekli ez a tisztátalan probléma. Talán fel is sóhajthatnánk egy dal szöveggel, hogy ó, Uram Isten, mibe keveredtél velünk? Mibe ártod magad? Most mindenki majd tisztátalannak fog, kárhozottnak fog nevezni. Hát nem csak annak nevezik, hanem így is végzik majd ki a keresztjén. De Jézus ezt elvállalja. Az élet ura, nem által tisztátalannak lenni. Az élet urának semmi nem tisztátalan ebben a teremtett világban. Semmi. Nem tudok annyira tisztátalan lenni az életemben, hogy ő ne érintsen meg engem. Lehet, hogy én undorodom magamtól. Lehet, hogy mások undorodnak tőlem. Mert talán olyan dolgokat csináltam. De ő nem. Ő megérinti. Megérinti a koporsót. És vállalja. És elhangzik most már a szó is. A teremtő erő, a teremtő szó. Ifjú, kelj fel! Ez mindig ugyanaz a szó, amivel az Isten a világot teremtette. Az életet adó szó. És ezzel valami új kezdődik el. Hiszen visszaadja őt az anyjának. Most már tér és lehetőség támad ebben a kapcsolatban. Mert óvatatlanul is elgondolkodik az ember, hogy milyen érdekes ez a kép, milyen megdöbbentő ez a kép, az özvegy asszony és a halott fia, akiben valószínű, hogy az életben ezer szállal kapaszkodott. Nem lehetett könnyű ennek a fiúnak a sorsa. Ki tudja, mibe halt bele ez a fiú. Az anyák és a fiak kapcsolata mindig eléggé bonyolult. És most visszakapja ez az asszony, ez az özvegy asszony a fiát, akinek valamiért előtte meg kellett halnia. Valami új kapcsolat kezdődhet közülük, közöttük, ahol már nem mondhatja az anya azt, hogy én vagyok az életadó, mert az életet Jézus adta. Most már ajándékba kaptuk egymást. Ajándékként élünk egymással. Természetesen úgy, hogy támaszkodhatunk egymásra. Természetesen úgy, hogy gondoskodnunk kell egymásra. De nem kell szimbiózisban élnünk. Nem kell abban a félelemben élni, hogy te vagy az egyetlen esélyem. Mert itt van Jézus, aki életet ad. Meglátta Jézus az özvegyasszonyt. Utolsó gondolatként még azt szeretném ehhez a történethez hozzátenni, hogy ennek komoly társadalmi vonatkozása volt, hogy az Úr meglátta az asszonyt. Mint hogy annak is, hogy az Úr meglátta a leprásokat, meglátta a bűnösöket. A keresztény közösségben már nem volt az özvegyasszonyok sorsa kiszolgáltatott. A keresztény közösség gondoskodott az özvegyeiről. A keresztény közösség munkát adott az özvegyasszonyoknak. Megváltozott a társadalmi berendezkedés. Megváltozott a társadalmi státusza, szerepe egy kiszolgáltatott rétegnek. Abból, hogy Jézus meglátta. Ugyanígy más lett a státusza azoknak az embereknek, akik vétkeztek, akik valamilyen betegségnek a terhét viselték, és többször nem azt mondták, hogy ennek valami égbe kiáltó bűne van, és ezért próbáljuk meg őt kirekeszteni a közösségünkből, hanem azt kérdezték, hogy neki és nekünk milyen felelősségünk van ebben a történetben. Szeretett testvéreim, a történet erről szól. Van a halál menete, és van az élet menete. Ezek a menetek mennek kívül, ezek a menetek mennek belül. Itt van Jézus, aki meglát, megszán, megérint és feltámaszt. Az élet uráé, a végső és az utolsó szó. Amen.